Digitális világ. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál, a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Az egy éve tartó világjárvány alaposan próbára tette az orvosképzést. A koronavírus miatt az orvosegyetemen az elmúlt évben többnyire online vagy hibrid oktatás zajlott. Mostani beszélgetésünkben áttekintjük az oktatás, a gyakorlat, a vizsgáztatás jelenlegi helyzetét, továbbá az előfelvételi új rendszerét és a jövőbeni kilátásokat. Témánk: a járvány próbára tette az orvosképzést. Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, a volt MOGYE orvostudományi karának mostani tudományos kutatási dékán helyettese, akit köszöntünk a rádiónk mikrofonjai előtt. Professzor úr, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és egyúttal sok szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Hát valóban most már egy összegzést készíthetünk olyan értelemben, hogy egy éve köszöntött be ez a zárt koronavírusos online világ, és ez meggyorsította azt a folyamatot, ami amúgy is létezik, hiszen a digitális világ körülöttünk az egyre inkább bővül, tehát indokolt erről beszélni, de ez a járványügyi helyzet, ez nyilván egy kicsit mesterségesen is felgyorsította a folyamatokat, és talán erről beszélnénk, hogy hogyan lehet ma online oktatni vagy vizsgáztatni, milyen kihívások vannak, mi a túlzás és mi a hasznosítható ebből a digitális világból, online típusú oktatásból vagy vegyes típusú oktatásból, ami az orvosegyetemen is zajlik.
Ábrám úr, amint azt már röviden említettük, az egy éve tartó világjárvány alaposan próbára tette az orvosképzést, és a koronavírus miatt az orvosegyetemen az elmúlt évben többnyire online vagy hibrid oktatás zajlott. Milyen mértékben van az első, és milyenben a második?
Amikor egy évvel ezelőtt, tavaly márciusban kormányhatározattal veszélyhelyzet alakult ki, és hát nyilván kijárási tilalom és egyebek, akkor át kellett kinek-kinek programozni a tevékenységét, így az egyetemünknek is. Ami azt jelentette, hogy először is két hét kényszervakáció volt, ezzel alatt sikerült felkészülni eleve az online oktatásra. Ez bizonyos technikai feltételeket is maga után von. Pontosabban akkor egy Microsoft Teams nevű programba zajlott ez a tevékenység, az ősztől egy Blackboard típusú programba, és hát ez kellett alakítani az egyetem tanárai és diákjai számára, hiszen nyilvánvaló, hogy ez nem jelenti azt, hogy bárki számára hozzáférhető, bárki bárkinek tarthat előadást, hanem egy megfelelő program szerint, és azoknak a diákoknak, akiknek éppen mondjam azt, hogy a virtuális térben is, de órájuk van. Most ez azt jelenti, hogy utána csak online oktatás zajlott, viszont az egyetem ragaszkodott ahhoz, és gondolom erről is beszélnénk, hiszen egy dolog az oktatás, egy a vizsgáztatás. Tehát az egyetem ragaszkodott ahhoz, hogy a vizsgáztatás az lehetőleg személyes legyen, legalábbis az úgymond szigorlatok esetében, és bevezett az úgynevezett szumatív vizsgákat, összevont vizsgákat. Na most viszonylag, ha visszaemlékezünk, viszonylag kedvező volt a nyári járványügyi helyzet, talán biztatóbb is, és szeptember közepén, amikor elindult az oktatás, akkor még egy ilyen vegyes, úgynevezett hibrid változatban kezdődött, ami azt jelentette, hogy amit meg lehetett tartani gyakorlatot, vagy nyilván kórházi tevékenységet, akkor azt személyesen tartsák meg a diákok és a tanárok felügyelete mellett. Viszont át kellett érni megint a kizárólagos online oktatásra, és ez így zajlott februárig. Azóta a második szemeszter van, vagy pontosabban a harmadik modul, hiszen egy új rendszer létezik az egyetemünkön, és azóta egy ilyen hibrid vegyes típusú rendszer működik, tehát az előadások csak online formában, a már említett programban, ugyanakkor a gyakorlatok, és nyilván kiemelten nem a laboratórium, a kórházi gyakorlatok lehetőség szerint személyesen. Itt egyébként megemlítek még egy fontos dolgot, és pedig azt, hogy a járvány legyőzésére egyedüli módszerként, biztos módszerként alkalmazott védőoltások beadása megtörténhetett az orvosi szak tanára és diákjai számára, tehát még az első lépcsőben lehetett választani, tehát többség nyilván élt ezzel a lehetőséggel, tehát jelen pillanatban ez is jelent egy biztonságot, hogy mondjuk egy személyes találkozás során mind a tanár, mind a diák, vagy legalábbis a többség az már beoltott. Persze ez előfordult olyan példa, hogy adott csoportból koronavírusos lett a diák, és akkor két hétig az a csoport az nem tartott személyes foglalkozást, csak online-t, és utána térhetett vissza az ilyen vegyes típusú oktatásra. Nyilván ez sokat jelent, ez egyfajta biztonságérzetet is ad, a védőoltás tudata. Viszont az tény, hogy az egészségügyben dolgozók, jelenlevők, így a betegágynál levő diákok is a betegek által sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Persze jól tudjuk, hogy aki beoltott, az ugyan kisebb százalékban el is kaphat még vírus, de nyilván a saját egészségére nézve ez már kevésbé lesz kockázat. Úgyhogy ez mindenképpen, hangsúlyozom, hogy az orvosi kar számára ez egy biztonságot jelent, úgyhogy reméljük a legjobbakat, és hát reménykedünk abban, hogy ez az év lejár, de a jövő esztendőtől egy kicsit normálisabb mederbe kezdődhet a tanév, tehát ősszel.
A tanár vagy a diák számára mennyire vonzó az egyetemi képzés online formában, vagyis az otthontanulás, könnyebb-e vagy nehezebb?
Én azt hiszem, hogy a kedves hallgatók közül szinte mindenki valamilyen szinten megtapasztalta ezt, akár a saját gyermeke otthon tanulás által, legyen kisiskolás, vagy éppen érettségiző, vagy egyetemista, vagy ha nem, akkor valahol a környezetéből tapasztalhatta, hogy mit jelent. Nyilván számos közös elem van, és ha feltesszük a kérdést, hogy könnyebb vagy nehezebb, nyilván vannak könnyebb és nehezebb elemek is, de összességében azt mondanám, hogy jóból is megárt a sok, és most már egy év után szinte mindenki azért visszakívánkozik, és visszakívánja a személyes jelenlétű órákat. Nyilván megnézzük a számadatokat, mondanám azt, hogy többen részt vesznek úgymond az órán, tehát többen bejelentkeznek, majd hogy nem mindenki, bárhol is tartózkodjék. Ez számítógépes módon, akár a mobiltelefont is használva, ez nem nehéz, mert nem kell jelen lennem fizikailag. Viszont ha megnézném, hogy mennyire aktívak, és itt főleg az orvosi nagyobb létszámokra gondolok, attól függ, hogy milyen karon, de van, hogy 40-en, 50-en, sőt 60-70-en is vannak egy év folyamon az orvosképzés során, akkor nyilván, hogy az aktivitás az viszonylagos. Egyébként ezzel kapcsolatban felmérések is születtek, nem a mi egyetemünkön, de éppen a minap olvastam a Krónika című napilapban, tehát azt ki is mutatták, hogy a lányok valamivel aktívabbak ebben az online világban, mint a fiúk, legalábbis a tanulmány alapján. Tehát bizonyos értelemben könnyebb jelen lenni az órán, viszont nehezebb a kísértésnek ellenállni sok esetben, hogy aktívan, megfelelő önfegyelemmel legyenek jelen az órán, és hát tanuljanak is, elsajátítsák a megfelelő ismereteket. Amúgy ez egy előnye ennek az oktatásnak, hogy sok esetben visszakereshető egy-egy előadás, amennyiben rögzítve van, hogy ez mindenképpen előnyüli szolgálhat, hogy akkor akár még egyszer meghallgathatja a diák. Persze ez nem mindenhol, attól függ, hogy mennyiben felvételizik vagy sem. Ugyanakkor nagy kihívásokat is jelent a tanár számára is, hiszen el kellett sajátítani új stílust, új módszertant a magának ennek a a programnak, platformnak a működését, meg hát itt most nagyobb hangsúly fektetődne az innovációra, és pedig arra, hogy a tanár mennyibe tud eleget tenni ennek az új kihívásnak, hogy minél több szemléltető és talán látványosabb anyagot bemutathasson, tehát ne csak egy szöveg legyen, ne csak egy vetített előadás, hanem adott helyzetben betegismertetés, vagy kis videók levetítése, vagy lehetőleg innovatív, és a diákot aktívabbá tevő, és szemléletessé, az előadás szemléletessé tevő anyagok bemutatására kerüljön sor. Tehát végül is kényelmesebb, költségkímélőbb is ez az oktatás, de semmiképpen sem pótolhatja nyilván a személyes jelenlétet, és most már egyöntetű, hogy azt hiszem minden szinten egy türelmetlenség tapasztalható, jogosan is, hiszen azért a közösségi tevékenység, ami akár hogyan is, de fennáll az oktatás során, az teljesen mellőződött, vagy nagymértékben mellőződött, tehát én azt hiszem már olyan helyzet van, hogy már meg sem ismernek engem a diákjaim, ha az utcán találkozok velük, az mentegetőzhet a tanár, hogy ő nem ismer meg annyi diákot, de legalább a diáknak fel kellene ismernie az arca alapján a tanárt. Ma ebben az online világban se biztos, hogy annyira megjegyzi, mert hát sokszor az elején lát bennünket, utána pedig inkább a szemléltető anyagokat. Tehát egy ilyen furcsa világ, de én azt mondanám, hogy vannak pozitív elemei, amiket fenn lehet tartani, de ez inkább kiegészíti a meglevő oktatást és az ismereteket, főleg a gyakorlati ismeretek elsajátítását, azt még a továbbiakban pótolni kell az adott helyeken, akár csak az orvosin, hiszen online nem lehet beteget vizsgálni.
Nyilvánvalóan más kihívásokat jelent az online forma csupán az elméleti oktatás számára, mint a gyakorlati képzés esetén. Milyen konkrét gondokkal szembesülnek?
Nyilvánvalóan, mint már részben említettem, a gyakorlati megvalósítása az online típusú, vagy otthontanulásos módszernek az sokkal inkább beszűkül. Nyilván ennek megfelelően az egyetem részéről is nagyobb a tolerancia, már csak olyan értelemben is, hogy jobban tolerálnia kell a szó megfelelő értelmében a hiányzást, illetve mivel a nyári gyakorlatnak vagy ügyeletek végzésének is akadályai vannak, ezért eleve egy olyan határozati született, hogy egy kicsivel kevesebb kreditponttal tovább lehet lépni egyik évről a másikra. Tehát van és kell lennie bizonyos toleranciának nyilván. Az is tény, hogy ki is lehet használni bizonyos helyzeteket, tehát némi túlzással kifejezve ma már lassan mindent rá lehet fogni a koronavírusra, meg az online oktatásra, meg a rossz internetes kapcsolatra, a technika ördögére, és sok mindenre, nyilván olyankor is, amikor ez teljesen indokolatlan. Tehát ami a gyakorlati oktatást illeti, nyilván itt is többféle tevékenység van, én most az orvosképzésről beszélek, és nyilván már itt azért hangsúlyozunk el, hogy az egykori orvosi gyógyszerészeti egyetem egyesült a egykori Petrom Major Egyetemmel, és így 7 kar van, abból 3 az orvosi, fogorvosi gyógyszerészeti, 1 az angol nyelvű kar, és 3 a régi Petrom Major kar, tehát én az orvosképzésről beszélek, nem az egész egyetem profiáról. Tehát ha az orvosképzés gyakorlati kérdéseit nézzük, akkor nyilván egyrészt vannak bizonyos alaptantárgyaknál bizonyos gyakorlatok, amelyeket többé-kevésbé meg lehet tartani, tehát mikroszkóp vizsgálata a mikrobiológián, vagy különböző ugye, mondjuk biofizikai, vagy biokémiai, vagy egyéb gyakorlatok lebonyolítása, de bonyolultabb a kérdés a kórházakban. Amúgy megjegyzem, hogy mivel az egyetemet tatarozzák, lehet, hogy ezt sokan akár kívülről is észrevették, hogy most a főépületnek a renoválására került sor, és bizonyos tanszékek elköltöztek, tehát ez is bonyolítja amúgy eleve a gyakorlat megtartását. És erre tevődött ez a rendkívüli helyzet. Na most nyilván a kórházi gyakorlat az, ami nehezebb, hiszen itt feltevődik az a kérdés, hogy hol fogadnak a diákokat, mert vannak már nyilván jobb, zártabb részlegek emiatt, hol lehet lebonyolítani, milyen módon lehet ezeket lebonyolítani, tehát sajátos kihívások vannak, mondanám azt, hogy járványügyi kihívások, létszámra vonatkozó kihívások, profilra vonatkozóak, és hát éppen ezért főleg például a nyári gyakorlatok vagy az ügyeletek megtartása során hát egy bizonyos toleranciára kell lehetőséget nyújtani. Egyébként a diákoknak az érdeke, hogy amit lehet, az személyesen próbáljanak megtartani, ez bármikor, tehát most koronavírus ide vagy oda, tehát nyilvánvaló, hogy máskor is ezek a kérdések fennállnak, hogy vannak érdeklődőbb diákok, kevésbé érdeklődőek, vannak olyan osztályok, ahol inkább részt tudnak venni gyakorlati tevékenységbe, van, ahol kevesebben, van, ahol előfeszítés hoz a diák, és akkor bemegy ügyeletekre, vagy több időt ott ül, tehát ezek a kérdések máskor is fennállnak, most nyilván a jelen helyzetben ezek egy sajátosabb szint kapnak. A lényeg az mindenképpen az, hogy ezt az évet is be kell fejezni, úgymond kipipálni, de ami szükséges, azért úgy gondolom, hogy be kell pótolni. Tehát attól, hogy valaki mondjuk éppen az ortopédia gyakorlatát online végezte, attól még lehet utólag bizonyos dolgokat be kell pótolnia, hiszen éppen egy kéztörésű betege lehet, és akkor azért csak tudnia kell bizonyos gyakorlati kérdéseket. Tehát ez egy más kihívás lesz, hogy hogyan sikerül majd ezeket bepótolni. Nyilván a tanár, ha lehet, ilyen esetben próbál akár online formában is betegbemutatásokat alkalmazni, esetbemutatásokat, illusztrációkat, tehát bővíteni nyilván a lehetőségeket, de amint már hangsúlyoztuk, ez nem pótolhatja a személyes formát. Itt csak egy idevágó kérdésként megemlítem, hogy én sajnálatosnak tartom, hogy az utóbbi időben a bizonyos sajtótermékekben követhető volt, hogy egyfajta egészségügyi ellátás elleni hangulat alakul ki a védőoltással kapcsolatban, és pro-kontra sokat beszélnek az emberek, nyilván aztán Facebookon abszolút szabadon. Én azt hiszem, hogy ez egy rossz jelenség, hiszen egyfajta háborús helyzet van, ez a koronavírusos állapot, egy ilyen csendes háború, ha szabad így fogalmazni, talán mint példa, metafora, és hát ilyenkor nem éppen a fronton küzdő katonákat kell esetleg szídni, vagy adott helyzetben kritizálni, mert nem könnyű ott lenni, és ezt a harcot meg kell vinni.
Maga a vizsgáztatásról és ennek folyamatáról, továbbá ennek tisztaságáról is külön kellene beszélnünk, hiszen végtére a jegynek már a tandíjas helyek meghatározásánál és az ösztöndíjak elosztásánál is fontos szerepe van. Ezen a téren milyen tapasztalatai vannak?
Nyilvánvalóan én nem támogatom, és a tapasztalatokból kiindulva sem támogathatom a csupán online típusú vizsgáztatást. Persze annak is megvan a helye, de csak online felmérni a diák tudását, az túlzás. Ugye, hogy egy másik vita is fennállhat a vizsgáztatásnál, hogy csak tesztel, vagy pedig szabad kikérdezés alapján. És hiszen nyilván a diák az mindig diák, hogyha lehetősége van rá, akkor a saját érdekében jobb jegye miatt próbál esetleg kevésbé tisztességes módszereket is alkalmazni, de vannak határok. Hát ez bizonyítja a jogi kar is, ahol ugye eltanácsoltak, mondanám azt, hogy az online technikával visszaélő elsőéves diákokat, pont egy jogi karon, akinek példát kell nyújtania, ugye, és kellene nyújtania a tisztességből. Tehát itt is nehezebb az online világban az ellenőrizhetőség egyrészt, ahol főleg sokan vannak, nehéz, nem lehet személyesen. Másrészt nyilván a technikának gondja is lehetnek, tehát ha központilag van egy gond a tesztelésnél, akkor lehet senki se tud levizsgálni, vagy ugyanakkor sajnos valóban a diáknál is lehet gyengébb internetvonal, ezzel vissza is élhet. Tehát én úgy gondolom, hogy, és az egyetem is úgy gondolja, hogy azért a igazságosabb a személyes jelenlét. Persze a kollokviumok és a gyakorlati tesztek azok online zajlanak, Most létszámról is van szó, tehát mivel vírusos helyzet van, ezért kevesebben vehetnek részt egyszerre egy-egy teremben, hogy ez megkötöttséget jelent. Viszont a szigorlatok lehetőség szerint személyesen. Na most itt is el kell mondani, hogy a tavaly júliusban úgy zajlottak úgymond összevont vizsgák, hogy személyesen megjelent a diák, és egyszerre vizsgázott több tantárgyból, aztán utána, amikor bekövetkezett a második hullám, és csak online oktatás alakult ki, akkor utána már online zajlottak ezek a végső vizsgák, és most viszont megint rátért az egyetem erre a személyesen lezajlott, lebonyolítandó összevont vizsgákra. Egyébként most fejeződött be éppen a harmadik modul, tehát éppen vizsgaszesszió van húsvét előtti és utáni héten, és megfelelő beosztás szerint zajlanak ezek az összevont vizsgák. Ez azt jelenti, hogy a diák egy adott időpontban megjelenik, akkor kap egy tesztlapot, amin 2-3 tantárgy szerepel annak függvényében, hogy hány ebben a modulban hány szigorlata van, és mindenik tantárgynak megfelelően kap egy rácslapot, azt besatírozza, és ez szerint kapja majd meg a jegyet, nyilván járványügyel arra sokat be kell tartani. Tehát annak függvényében, hogy milyen kredit értékű egy tantárgy, annyi kérdés kap, annyi időt is a diák, és majd erre kapja meg a tantárgy keretén belül a jegyet. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerre több tantárgyból vizsgázik személyes jelenlét által. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy igazságosabb, és valóban bizonyos tét van, és a diák érdekét szolgálja, hiszen nem mindegy az, hogy kap-e ösztöndíjat, vagy nem kap, illetve tandíjas vagy tandíjmentes helyre jut be, és az kap ösztöndíjat, és az jut be tandíjmentes helyre, aki valóban többet tud, és nem az, aki az online világban jobban tud ügyeskedni. Nyilván, hogy a tudást, és nem a módszert, az ügyeskedés mikéntjét kell díjazni. Kicsit bonyolítja a helyzetet az, hogy vannak bár nem sokan Erasmusos diákok is, és akkor az ő számukra is meg kell szervezni azt, hogy hogyan vizsgázzanak le, de hát ez egy sajátos kérdés. Egyébként megemlítem azt, hogy egyetemnek pozitív hozzáállása volt a húsvét ünnepekhez, tehát úgy tette a vizsgákat, hogy az se nagypénteken, se húsvét másod vagy harmadnapján ne kerüljön sor ilyen közös vizsgáztatásra.
Professzor úr, mennyiben váltotta be a hozzáfűzött reményeket az úgynevezett moduláris rendszer, amely alapján egy éve folyik az oktatás?
Az úgynevezett moduláris rendszer bevezetésének az volt az oka, hogy megnyílt Hamburgba egy angol nyelvű oktatás, és akkor nyilván összevontan az ott oktató tanár is eleget tud tenni annak, hogy itt is van órájas, ott is. Ezért nem 2,5 év, hanem 4/4 év van egy tanév során, de ahogy szokás mondani, hogy hetet egy csapásra, ha nem is hetet, de legalább 3-4-et egy csapásra megváltoztatott az egyetem, hiszen bevezette a moduláris rendszert, amint említettem, beindult a főépület tatarozása is, aztán átszervezte a tantervet, a tantárgyleírásokat, és hát még a járvány is érkezett, tehát nyilván elég sok a nehézkesség, akár az órarend lebonyolításánál is. Én úgy gondolom, hogy járvány ide vagy oda, de mindenképpen türelmeseknek kell lennünk, meg úgy is gondolom, hogy sok mindenben talán túl erőltetett már ez a változás, túl nagy ütemű, és ez nem könnyű sem a tanároknak, sem a diákoknak ennek eleget tenni, meg hát nyilván sok mindenről beszélgetni lehet, annak előnyeiről, hátrányairól, hát ez most már tény, hogy 4 része van a tanévnek, 4 modulja, és amint már említettem, jelenleg éppen a 3. modul vizsgaszessziója zajlik, majd utána lesz még egy 4. modul, ami június elején ér véget, utána pedig még egy vizsgaszesszió, és majd azt követi aztán a pótvizsgáztatás, meg az államvizsga, balagás, meg egyebek, súlyzáródik be ez a tanév.
Az egyetemi élet más téren sem állt meg, folynak a doktori képzések, az előléptetések, a kutatások és persze a tudományos rendezvények. Mindezek mennyiben másak?
Sok esetben az úgynevezett Zoom programot használják, ezt egyébként sok helyen máshogy is, ahogy üléseket lehet tartani, konferenciákat, összejöveteleket, és valóban, hogyha egy doktori védésre gondolok, vagy éppen egy előléptetésre, ezek igencsak jól alkalmazhatóak, már csak azért is, mert ma a dosszié tartalmát, a dokumentumokat fel lehet tölteni az internetre, vagy el lehet küldeni ugye a bizottságban szereplő tanárnak, bizottsági tagnak, és akkor csupán egy úgymond doktori védésre, vagy egy előléptetés során egy előadás megtartására a világhálón is sor kerülhet megfelelő módszerrel, sőt nyilvánosan, tehát akit érdekel, az is részt vehet egy ilyen helyen, majd utána a bizottság nyilván minősítést ad, ma már olyan program is van, a DocuSign, amivel alá is lehet írni, hitelesíteni lehet a véleményt, vagy akár más módon. Tehát a feltételek mindenképpen megteremtődnek. Ugyanakkor online nem lehet úgy konferenciát tartani, egészen más, mint a személyes jelenlét. Bármely szakmai rendezvénynek azért az a sikje, hogy személyesen találkoznak résztvevők, akár tapasztalatcsere, akár együttműködés perspektívájával is, meg hát akár társasági programokon. Tehát nyilván, hogy az egyetemi napokra is sor került, de kevesebben jelentkeztek. A kutatás is jelenleg azért nehezebben folyik természetesen ilyen járványügyi viszonyok közepette. Hát sok mindent megtartanak, és nem csak egyetemi szinten, de nem az igazi. Tehát orvosi konferenciák sorában se az az igazi, ha online zajlanak. Egyébként az Erdélyi Múzeum Orvostudományi Gyógyszerészeti Szakosztály, amely évente szokott konferenciát szervezni. Hát most olyan határozatot hozott, hogy ezt áprilisban nem fogja megtartani, mert nem annyira az online előadás lett volna is a cél, és nem is az szokott lenni, hanem az, hogy együtt vannak többnyire Marosvásárhelyen végzett Erdélyben vagy Magyarországon élő orvosok, előadók, és végül is ez a szociális háttérhangulat töltet az, ami megadja a sikét egy ilyen EME konferenciának. Tehát nem kell erőltetni azt, ami esetleg túl erőltetett lenne.
Mit sugall az egyéves tapasztalat a jövőben? Mennyiben lesz indokolt az online forma részleges megtartása? Kinek jó, kinek nem, és mennyiben hasznosítható?
Nyilvánvalóan, mint itt is elhangzott, hogy kinek jó, kinek nem jó, hát és nem csak az online formára értendő ez, mindenhol kell lenni egy összhangnak az életbe, és pont az imént említette, hogy nem kell erőltetni azt, hogy olyan arányban alkalmazni, ami már esetleg túlzó lehet, és erre számos egyéb példát is adhatunk. Természetes, hogy lehet, hogy az idősebb nemzedék az valamelyes konzervatívabb, nehezebben tud új időknek, új dalaival, új lehetőségekkel élni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy imént is említettem, hogy akár egy ilyen zoomos doktori védés az abszolút hasznos lehet, vagy beszéltünk arról, hogy előadás, ami visszakövetkezhető, újra hallgatható, nyilvánvalóan hasznos lehet. Nagyon jó gyűléseket lehet tartani, nem kell összegyűlni, főleg olyan helyen, ahol különböző helyszíneken tartózkodnak a számítógép előtt, vagy éppen telefonok előtt. Tehát van, ami indokolt, de van, ami inkább erőltetetten, könnyebben és kényelmesebben, de nem olyan jó hatékonysággal zajlik, és én itt ilyen téren már beszéltem róla, a vizsgáztatást, a számunkért semmiképpen sem támogatom, hogy ez egy online térben így valósuljon meg, ezt ki is használhatja a diák adott helyzetben. Tehát mondanám azt, és talán éljünk ezzel a kifejezéssel itt is, hogy egy vegyes forma, egy hibrid forma, az mindenképpen előre mutató jövőre nézve is, tehát meg kell tartani. tovább kell fejleszteni online elemeket, de nyilvánvaló, hogy a személyes előadás, a személyes oktatást is, és én úgy gondolom, hogy erre fog felépülni majd a jövő oktatása is.
Járványügyi helyzetben felértékelődik az elektronikus levelezés, a világháló nyújtotta lehetőségek kihasználása, és nem utolsó sorban az egyetem honlapján olvasható információk követése. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról is érdeklődünk.
Nyilván, hogy a diákok nem személyesen viszik el kérvényeiket a titkárságra, hanem az elektronikus levelezés által e-mailen elküldik. Persze ez is egy új kihívást jelent, meg hát ennek is kellene, hogy legyen íratlan szabály, amit többé-kevésbé betartanak vagy sem, mert hát nyilván ilyenkor az is lehetséges, hogy éppen vasárnap 11 órakor fordul a diák a dékáni hivatalhoz, ami hát nyilván, hogy nem tudom mennyiben helyes. Persze, hogy úgyis másnap fogják a levelet elolvasni, az is tény. De hát azt is tapasztaljuk minden nap életünkből, hogy egyfajta digitális ügyintézésnek a korszakát éljük, tehát itt most egy kicsit elvonatkoztatuk az egyetemtől, de hát egy számlát is már ugye ki lehet fizetni a számítógép vagy a mobiltelefon alkalmazásával, vagy éppen nagyon sok mindent el lehet intézni. Ennek van előnye és van hátránya. Lehet, hogy előny, hogy nem kell bemenni a hivatalba, de lehet, hogy egyfajta rigid, merev a rendszer, és ez adott helyzetben a panaszokra vagy a problémákra nem tud megoldást találni. Tehát ez tény, hogy ez így zajlik, sőt, ma már egyre inkább egy olyan szóról is beszélünk, hogy platform, tehát akkor fel lehet tölteni bizonyos információkat, úgymond a platformra, bizonyos számítógépes területre. Többek között most így vezette be az egyetem, hogy az ösztöndíjra lehessen pályázni a szociális ösztöndíjakra, egészségügyi vagy az alacsony keresett jövedelem miatt. Tehát ezt adott információkat, dokumentumokat fel kell tölteni, és akkor ez az elbíráló bizottság leellenőrzi, illetve ez alapján tud döntést hozni. Ez is mindenképpen egy jövőbemutató dolog, hogy nem kell elmenni az egyetemre személyesen, csak persze ennek is egy minél működőképesebb módszertanát kell kidolgozni, ráadásul sok minden visszakövethető, ellenőrizhető, és mondanám azt, hogy ezáltal demokratikus. Persze itt van még egy nagyon furcsa jelenség, nem szoktuk még eléggé meg, és pedig egy néhány éve ugye az adatok nyilvántartási európai rendszerében ma már a diákot nem néven nevezik, hanem a beiskolázási szám alapján egy szám szerepel, tehát ma már nem kis János kap ösztöndíjat, hanem az 1-2-5-3 számú diák adott helyzetben. Ezt meg kell szokni, ez is egy furcsa jelenség, de hát a Google, sőt ezen belül mondanám azt is, hogy a Dr. Google korszakát is éljük manapság, és hát az új kihívás, új alkalmazkodást jelent.
Milyen álláspontja van az egyetemnek a lassacskán közelgő államvizsgáztatásról, illetve a végzősök ballagásáról?
Az államvizsgáztatás általában régebben szeptemberben volt, aztán az egyetemek egyesítésekor júliusra került, az orvosi szakokra értem, a tavaly viszont megint eltolódott szeptemberre. Úgy néz ki, hogy az idén júliusban fog sor kerülni, és megadott és tervezett időben. Ezt le lehet bonyolítani online, egyébként úgy zajlott a tavaly, a bizottság együtt volt, a diákok pedig online jelentkeztek. Ha úgy adódik, akkor esetleg a személyes jelenléttel. Persze bizonyos könnyítések léteznek az államvizsga elkészítésével kapcsolatban, mert ebben az zárt világban nyilván, hogy azért nehezebb egy betegvizsgálatra vagy felmérésre alapozott államvizsgát elkészíteni, tehát valamelyes vannak könnyítések. Ami pedig a ballagást illeti, hát tavaly is jól határozott az Orvos Egyetem, hogy július végén megtartotta adott körülmények között a ballagást, és én biztos vagyok benne, hogy az idén is megadott időben sor kerül. Persze, hogy milyen helyzet lesz, az majd előtte derül ki, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt meg kell tartani, és azok a felemelő üzenetek, hangulat, maga ballagó ruha, ballagó sapkának a feldobása, egy eskünek az elmondása, a beszélők által megfogalmazott útravalók, ezek nem pótolhatóak, és ezeket az adott időben meg kell adni a végzetteknek.
Mit mondhatunk el az idei egyetemi felvételiről?
Az egyetemi felvételinek a vizsga időpontja az július 25-e lesz, és minden terv szerint, és így sikerült a tavaly is lebonyolítani, ez személyes jelenléttel történik, hiszen itt is fennáll az a kérdés, hogy most, ha személyesen jelen van, akkor mégis jobban ellenőrizhető, látható, hogyha nem mondanám azt, hogy nem tisztességes módszert alkalmaz a felvételiző, de amennyiben otthon van, akkor nehezebben ellenőrizhető. Viszont történt egy változás, és pedig az, hogy bevezette az egyetem az úgynevezett előfelvételit, és ez azt jelenti, hogy a kisebb képzéseknél, 3 vagy 4 éves képzéseknél ezt a rendszert, az előfelvételit alkalmazza. Amúgy, ami a felvételit illeti, nem csak román, hanem magyar nyelven is van egy honlap, az egyetem honlapján belül, az adminfo, tehát az admitere info, felvételével kapcsolatos információk honlapja, és hát mindenképpen ezt ajánlatos követni. Amúgy magyar nyelven, tavalyhoz hasonló módon, az orvosi, a fogorvos, a gyógyszerészeti és az asszisztensi alapképzésekkel fognak ezután is működni.
Maradunk még ennél a kérdésnél. Kinek előnyös az előfelvételi rendszere, és ennek mi a konkrét magyarázata?
Nyilván először is, hogy mi az előfelvételi, azt ismertetném, ez azt jelenti, mint már említettem, hogy a 3 vagy 4 éves képzésekre vonatkozik, tehát nem vonatkozik a nagyobb képzésekre. Azaz, hogy a 6 éves orvosi, vagy a fogorvosi, a gyógyszerészeti esetében épp úgy lesz felvételi, amint eddig. Viszont a 4 éves asszisztens képzésnél, vagy például a 3 éves dietetika szakon, táplálkozás, dietetika, vagy balneofizioterápia, vagy éppen a többi karon, tehát a bölcsészet, vagy informatika, vagy jogi karon képzéseknél, amelyek rövidebbek, tehát ott lesz egy úgynevezett előfelvételi. Ez március-áprilisban a módszertan szerint, tehát nem sokára be kell indítani a terv szerint a jelentkezés lehetőségét, még ez nem indult be. És ez azt jelenti, hogy bizonyos információkat fel kell tölteni majd az erre készített platformra, erről már beszéltünk, és elevek ki és hogyan előfelvételizhet? Hát egyrészt a most érettségizők, most végzettek, a 12-esek, akik közben még fognak érettségizni, másrészt azok, akik már érettségiztek, de nem jutottak be máshova. És utána akkor a jelentkezés alapján, meg nyilván az eredmény alapján, meg 2 dolgot vesznek figyelembe, az átlag egyes éveknek a középiskolába, illetve a szaktantárgyaknak az átlagát, ez 60-40%-os arányba, és majd egy bizottság eldönti, hogy végül is sikerül, vagy nem sikerül. De van egy olyan megoldás is, és a legtöbben, akik most érettségiznek, hogy feltételesen sikerül, tehát nyilván csak akkor fogják őket majd felvenni, ha közben leérettségiznek, és menet közben az érettségi diplomával is jönnek. Ők a várakozók. Na most ez részben a járványügyi helyzet is indokolhatná, de ez lehet inkább egy részleges indok, mert az egyetem inkább stabilitást szeretne magának, úgy indokolja, hiszen amint tudjuk, sokan vannak, hogy 2-3 helyre is felvételiznek, aztán menet közben eldöntik, hogy hova fognak járni, és ez persze jelent egy bizonyos instabilitást is. Én úgy gondolom, ez részben olyan helyeken igaz, ahol ahol nincs túljelentkezés, de ahol van túljelentkezés, például az asszisztens képzésnél is, ami magyar nyelven is zajlik, és román nyelven is. Ott azért jó versenyeztetni a jelentkezőket, mert ez mindenképp a minőséget szolgálja, már csak azért is, mert iskola típusonként is eldől, hogy most milyen lesz az érettségi jegye például, vagy milyen lesz pontosabban az átlaga ott az adott évnek, vagy az adott tantárgynak. Tehát ez azt indokolna, hogy legyen A és B típusú, vagy A, B, C típusú érettség is, akkor helytállóbb lenne ez a módszer. Hát jelenleg talán a jövő megmondja, hogy mennyire lesz helyén való.
Professzor úr, ma még válaszolnia kellett volna olyan gondolatokra, kérdésekre, mint a jelenlegi helyzetben milyen érvek szólnak amellett, hogy a magyar végzett a marosvásárhelyi orvosképzést válassza. Továbbá, online oktatási keretek között beszűkül az egyetemisták közösségi élete, sok mindenről le kell mondani. Mi indokolja a tudományos diákkori konferencia feltétlen megtartását, még az internet nyújtotta kapcsolattartás keretei között is, és még arra is kíváncsiak vagyunk, hogy összegzésképpen milyen mértékben befolyásolja az otthon tanulás az egyetemi hallgatók hangulatát, életmódját és a jövőképét. Ezekre és a beérkezett kérdésekre még vissza fogunk térni, de a ma esti témánk értelmében ön szerint milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Mindenképpen indokolt a digitális világnak az alkalmazása és terjesztése és tovább fejlesztése az adott keretek között, akár az oktatás területén is, viszont amint erre példákat is adtunk, túlzásba nem szabad vinni, és olyan szinten alkalmazni, mint eszköz, ahogyan hasznossá lehet a tanügy, illetve az oktatás számára. Én úgy gondolom, hogy ez az összhangteremtés, ez ami az egész életünkre nézve fontos, és hát jelen témánál maradva a digitális eszközök alkalmazására nézve is az összhangot kell követni.
Professzor úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást, sok sikert kívánok jelképesen a közeljövőből vizsgázóknak, és kellemes tavaszt.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai digitális világba. Az elmúlt percekben dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékánhelyettesét és a digitális világ szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.